Szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok! Arra gondoltam, hogy ha elővennétek Bibliát, akkor a Máté 18. részéből olvasnék föl nektek, vagy hát igazából fel is tudok olvasni. Tehát, hogy az, hogy hogyan jött a mai ige, hosszú-hosszú történetet tudnék róla mesélni, inkább azt mondom, hogy elém jött. Jó? Tehát, hogy azon kívül, hogy tegnap este úgy feküdtem le, hogy így, atyám, így jutottak eszembe gondolatok, de hogy így nem állt össze, és hogy így, hát mondom, akkor hídben lefekszem, és ahogy azt mondja az írás, hogy akik téged szeretnek, annak még álmában is a celeget, úgyhogy lefekszem, és akkor alszom. Na, és akkor lényeg, hogy elém ugrott ez a rész, és ezt hoztam elétek. Tehát nézzük akkor június 4-én, de hogy Máté 18 1-től fogom olvasni pár vers. Abban az órában, és majd ezt egyébként meg fogom mutatni nektek a Márkban is, meg a Lukácsban is, jó? Tehát abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel, ki a nagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és így szólt, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a legnagyobb a mennyek országában, és aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélyére vessék. Lássuk a Márkban, ugye Márk 9.33, már nem mondja van, Márk 9.33, igen, tehát közben megérkeztek Kapernaumba, már ott voltak, amikor megkérdezte őket, miről vitatkoztatok útközben? De ők hallgattak, mert egymás között azon vitatkoztak az úton, hogy ki a nagyobb. Ekkor leült, odaszólította a 12-t, és azt mondta nekik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. És kézen fogott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd karjába vette, és azt mondta nekik, aki az ilyen kisgyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Van egy történet utána, azt mondja, János azt mondta neki ebben a szituációban, János azt mondta neki, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, de nem követ minket, és mi megtiltottuk neki, mivel, hogy nem tartozik közénk. Jézus pedig azt mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, ugyanakkor gonoszul szólna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, az velünk van. Mert aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel, hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. Majd visszafordul, és mondja tovább, hogy aki pedig csak egyet is megbotránkoztat egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. Nyilván ezt a történetet még lehetne tovább olvasni, de hogy itt most erre szerettem volna így látni, vagy fölhívni a figyelmet, hogy előttetek is ez nyilvánvalóvá legyen, hogy más egy picit a Máté meg a Márk, és akkor lássuk a Lukácsot. Lukács mármint nem más, csak más a sorrend, inkább úgy mondom, jó? Tehát közbeékelődött itt egy történet. Lássuk a Lukácsot, Lukács 9:46-48. Lukács 9. Majd vita támadt közöttük, hogy ki a nagyobb. Majd vita támadt közöttük, hogy ki a nagyobb közülük. Jézus pedig látva szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, maga elé állította, és azt mondta nekik, aki ezt a kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött, mert aki a legkisebb közöttetek, az a nagy. És utána jön a történet, hogy János ekkor azt mondta, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, és megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt, ne tiltsátok meg neki, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ugye érdekes, hogy ez a történet, ez a Mátéból hiányzik. Na jó, menjünk tovább. Akkor... Pardon? Egészséges vagy, és a Mátéból pedig ugye nem szerepel benne az a kis történet, hogy itt van valaki, aki nem követ minket, ahogyan mi téged, és a te nevedben ördögöket űz, és akkor mi meg szóltunk neki, hogy hagyd abba, tesó, és akkor utána meg Jézus mit mond erre. Na, tehát akkor, de nem is ez csak, ez egy ilyen apróság, ez majd csak a végén lesz, de hogy nézzük ezt a történetet, ugye? Milyen érdekes, hogy a tanítványok ezen vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Gondoljuk egy picit bele magunkat Jézus helyébe. Ha megnézzük, akkor kevesebb, mint 6 hónap múlva, tehát kb. Ott körül járhat a történet, kevesebb, mint 6 hónap múlva, hogy Jézus keresztre fogják feszíteni, majd feltámad a halálból, fölmegy az atyához, és közeledett az az idő, amikor is tulajdonképpen mindazt, amit Jézus amiről szólt, meg tanított, át kell, hogy adja a tanítványoknak. És körbenézés mit lát? A tanítványok azon eszmecserélnek, hogy ki a nagyobb. Tök reális, nem? Tehát, hogy ilyen teljesen illik Jézusnak a tanításába, hogy amiről a tanítványok ugye vitatkoztak, hát nagyon nem. Pláne úgy, hogyha még hozzáteszük azt, hogy nem sokkal ezután ugye Jakab meg János anyukája ugye oda megy, és akkor még azt is megkérdezi, hogy figyelj, itt van a két fiam, és hogy melyik a jobb meg a bal felől, kezed felől majd hagy jöjjön az országodba. Szóval, hogy ezek után azt mondhatnánk, hogy csoda, a legnagyobb csoda az volt, hogy Jézus nem csüggett el ilyen kérdések után. Tehát, ez kb. Ugyanolyan, mint hogy most nem az én történetem olyan szempontból, hogy a munkatársamé, de végülis tudnék ilyen példát mondani a magyar hallgatók között is, hogy beszélünk valamiről, ugye egész órán bólogatnak, oké, szuper, és akkor a végén megkérdezik valami olyan szuper kérdést tesznek, amiből lesül azonnal, hogy az előző 90 percet, vagy 85 percet abszolút nem értették, hogy miről beszéltünk, mert na, ilyet biztos tudnátok mondani. Tehát, hogy mintha egy picit eltévedtek volna a tanítványok. És ugye Jézus mit mond? Jézus odahívott egy kisgyermeket, és közéjük állította. Tök érdekes, hogy Jézus ezt a kisgyermeket ugye mire használta? Valaminek az illusztrálására használta, ha úgy vesszük őt, a kisgyermeket. Az alázatosság illusztrálására használta. Ugye, ha azt vesszük, és utána még van olyan is, hogy ölbe vette, tehát hogy valószínűleg ott voltak több gyerek, nagyobb is, kisebb is, de hogyha a gyermekeket nézzük, főleg az ilyen apróbbakat, mint mondjuk Máté, vagy bárki más, akkor sok minden elmondható róluk, például azért azt nem mondható el, hogy önzetlenek lennének a gyermekek, mert nyilván tudják abban a pillanatban, hogy megszülettek, ordítanak, ezért akkor kell a kaja nekik, ott kell a kaja, amikor kell, stb. És ezt ki is nyilvánítják. És persze, hát majd meg kell tanítani, azon vagyunk, hogy megtanítsuk őket, hogy ezt hogyan építsék le, de hogy lényeg, hogy az viszont biztosan elmondható egy gyermekről, hogy önmagában mondjuk az, hogy nem önellátó. Tehát, hogy rászorul a felnőttekre, tök feltétel nélküliséggel, ugye, rászorul a felnőttekre. És ez az alázat, ahogyan az a kisgyermek mindenében függ a felnőttől, az ő szüleitől, ezt ugye mindenki ismeri, még az is, akinek nincs gyermeke, de tudja ezt a kapcsolatot, hogy mennyire önzetlen, és helyesebben nem önzetlen, hanem mennyire feltétel nélküli a gyermek felől az atya vagy az anyuka iránti figyelem, meg az tuti úgy van, amit az apuka mond, ő tudja legjobban, meg az anyuka. Mindegy, hogy a társának az apukája is mond valamit, nem, az biztos nem úgy van, az én apukám jobban tudja, stb. Ugye, vagy anyukám jobban tudja, ugye ezeket is ismerjük. Na de, ugye az alázat egyébként ebben a relációban az, hogy a gyermek tulajdonképpen alázatban függ az atyától, a szülőtől. Látunk egy sémát egyébként az Ószövetségben, mégpedig azt az igazságot látjuk, hogy az alázat az az út a nagysághoz, meg a sikerhez. Ez egy kulcs. Lássuk csak akár Mózesnél, vagy akár Józsefnél, hogy ahogyan alázatos volt, történtek a dolgok. Jézus viszont új értelmet adott ennek az igazságnak. Azáltal, hogy ő olyan alázatban járt, mint előtte senki más. Ugye, ha azt vesszük, akkor tehát a mai világot, ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az önmegtagadáson keresztül a nagysághoz vezető út pontosan ellentétes a világnak, azzal az útjával, amit most a világ mond, hogy mindenki más kárára felmagasztaljuk magunkat. Tehát úgy értem, hogy általában ma a világban az van, hogyha nem könyökölsz, mondja ez a világ, persze, ha nem könyökölsz, ha nem állsz mondjuk úgy, hogy ki a sarkadra, vagy de ugye ennek van egy jó oldala is, meg van egy kevésbé, akkor, amikor inkább a másik kárára állsz a sarkadra, meg könyökölsz, ugye, hogyha ezt nem teszed, akkor nem tudsz előre jutni, mondja a világ. De ugye Jézus abszolút más mintát mutatott, és ha azt vesszük, akkor az alázatnak az, hogy mi is az az alázatunk, az, hogy mi az az alázat, ugye a gyermek részéről az alázat az egy feltétel nélküli, tök természetes, én függök az atyától. Ha mi, mint felnőttek, erre gondolunk, hogy ugye alázat, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az alázat az a hitnek egy lépése. Mégpedig egy olyan lépése a hitnek, amikor is azt mondjuk, hogy hiszek abban, hogy Isten a bíró. És az előrejutás, meg az előrelépés tőle fog származni. Hozzunk egy, azonnal tudok mondani nektek, ugye ott van a Zsoltárok 75-6-7. 75. Mindjárt. Azt nem írtam ki, csak a következőt. De ezt is olvasom. Tehát 75-6-7. Mert nem keletről, nem nyugatról, és nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat fölmagasztalja. Illetve, tehát az alázat az egy hit, a hitnek azon lépése, hogy hiszek abban, hogy Isten a bíró, ő fogja az előreléptetést, őtől származik az előrejutásom, illetve hit abban, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek, és kegyelmet ad az alázatosoknak. Ugye ez az 1 Péter 5:5-ben olvassuk, hogy hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az időseknek, mindnyájan pedig egymás iránt öltsétek magatokra az alázatosságot, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Egyébként, hogyha azt vesszük, hogy ide még hozzá kell tenni, hogy ugye az alázatosság azt jelenti, hogy Istenben bízunk, nem önmagunkban. Ez mondjuk triviális, igen. Tehát, hogy az alázatosság ezt jelenti. Nyilván van egy olyan oldala is, hogy nyilván könnyű alázatosnak lenni akkor, amikor kudarcot vallunk. Mert hát mindannyian tudjuk, hogy ez nem volt annyira jó, meg itt hibáztam, akkor hát igen, alázatos vagyok. Kevésbé könnyű alázatosnak lenni akkor, amikor viszont jól megy a szekér. Amikor sikerre halmozunk. Egyébként tök érdekes, ugye pontosan emiatt Pál apostol, ugye Timóteusnak azért mondja, és kéri, parancsolja Timóteusnak, hogy ne tegyen kezdő embert vezetői pozícióba a gyülekezetbe. Ugye azt mondja, hogy a büszkeség az önelégültséget és önfelmagasztalást jelent, míg az alázat önmegtagadást és Istentől való függést. Jézusnak egyébként meghatározó tanítása a tanítványok felé ez. Példákat mondok, például a Máté 11:29. Az, hogy vegyétek magatokra az én ígámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Vagy. Aztán ugyanúgy Mátéban 20:25-28. Jézus pedig ugye előszólította őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, legyen a ti rabszolgátok. Vagy a következő. Mert aki következő példa erre, hogy Jézus ezt kihangsúlyozta később, és mint tanításaiban többször előhozta, hogy mert aki magát felmagasztalja, maga megaláztatik, és aki megalázza, felmagasztaltatik. Vagy Márkból. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, érettem, és az evangéliumért megtartja azt. Vagy a Márk 10-ből, hogy tudjátok, hogy azok, akik, Jézus mondja, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelemnek számítanak, uralkodnak felettük, és a nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja életét sokaskért. Vagy a Lukácsból, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtartja azt. Ugyanúgy Lukácsból, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Vagy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt. Vagy amikor a farizeus és a vámszedő imádkozik, és ugye Jézus mondja, hogy mondom nektek, ez már, mint a vámszedő megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Aztán Jánosból, miután ugye megmosta a lábukat, felvette felső ruháját, újra leült, és ezt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony mondom nektek, Szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Tehát azzal lehetne summázni egyébként azt, hogy ugye a hit lépése maga az alázat, és hogy Jézus ebben abszolút példát mutatott, meg erre tanított minket, hogy Isten országa egy olyan elven alapszik, ahogyan egyébként a példabeszédekben is olvashatjuk a 15.33-ban, hogy az Úr félelme bölcsességre tanít, és a tisztesség előtt jár az alázatosság. Ezt inkább olvasom még egyszer, hogy az Úr félelme bölcsességre tanít, tehát az Úr félelme bölcsességre tanít, megtanít minket a bölcsességre, az, hogy mi féljük az Urat, és a tisztesség előtt jár az alázatosság, a tisztesség előtt alázatosság jár. Ugyanakkor azt is olvassuk ott a példabeszédekben, hogy pusztulás előtt az ember szíve fölfuvalkodik, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Az Isten szeretete önzetlen. Ahogyan olvassuk is, Jézus mondja, hogy János 15.13-ban, ugye, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. És ugye azt is tudjuk, hogy a szeretet önzetlen, ugye elég csak a szeretet himnuszra gondoljunk, de hogy azt is látjuk, hogy Jézus a saját tetteiben ezt meg is mutatta, hogy a szeretet önzetlen. A büszkeség az egyetlen oka a viszálykodásnak. Ezt olvashatjuk a példabeszédek 13.10-ben is, hogy a kevésségből csak háborúság lesz, de a bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot. Ezt lehetne még ragozni nyilván, hogy a büszkeség mi mindent okozhat, de tök érdekes, hogy a példabeszédekben a büszkeségnél itt van egy olyan csak szó ott, hogy büszkeségből csak kevésségből csak háborúság lesz, de a bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot. Ezért az alázat kulcsa annak, hogy szeretetben járjunk a tesókkal, és az Úr a tesókkal szeretetben legyünk. Mindez ugye, ahogyan Jézus illusztrálta a gyermekkel azt, hogy az ő feltétel nélküliségét a szülei iránt, hogy oda nyilván a gyermek a szülei nélkül nem életképes, ha úgy vesszük. De mondjuk fogalmazhatom úgy is, hogy ő feltétel nélkül tekint a szülei felé, és hogy annyira szereti őket, meg tőle várja a megoldást. És ha tovább megyünk magában a történetben, hogy Jézus nem csak odaállította a gyermeket, hanem ugye mondja, azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha nem tértek meg, és nem lesztek olyanok, mint ez a kisgyermek, semmiképp sem mehettek be a mennyek országában. Legyetek olyanok, mint ez a kisgyermek. Tekintsetek, tehát ahogyan a gyermek feltétel nélkül tekint a szüleire, alázatban van a szülei iránt, és abszolút csak a megoldást tőlük várja. Ahogyan egyébként tök érdekes, hogy mondtad, Kolos, hogy ezt a képet, ezt a napraforgóról. Ha azt veszem, akkor a napraforgó is mondjuk a nap nélkül lehet, hogy meg lenne, de alapvetően ugye a nap nélkül nincs élet a Földön, tegyük hozzá. És ugye ha úgy veszük, akkor a napra forgó és ráfordul a napra, mint hogy csak tőle várná az életet, és hogy így örültem, amikor ezt a, ezt a képet mondtad. Oké, menjünk tovább. Aki, és akkor hozza a következő versben, ugye, tehát azt mondja egyszer, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermek, megy tovább. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyek országában. Ugye arról szólt az elején a téma a tanítványok között, hogy ki a nagyobb? Hát figyelj, az a nagyobb. És bocsánat, ugye itt a gyermekre nézve azt mondja, hogy aki tehát megalázza magát, az a nagyobb a mennyek országában. Figyeljük meg azt is, hogy itt Jézus azt mondja, hogy megalázza magát, és nem pedig azt mondja, hogy a másik, tehát hogyha egy másik ember megalázza az egyik embert, az azt jelenti, az már nem alázat, az már megalázás. Az, hogy én megalázom magam az Úr előtt, az nem ugyanaz, mint hogy engem megaláznak. Mert a megalázás, az, hogy én megalázom magam, ez egy önkéntes magam, én vetem alá magam ennek. És hogy mondja tovább, 5. vers, és aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Ugye erre egy csomó példát, vagy hát helyesebben hozhatnánk azokat a példákat, Jézus, amikor kiküldte a tanítványait. Ugyanúgy mondja, hogy ugye kijelentette, hogy aki befogadja őket, az befogadja Jézust. Aki elutasítja őket, az elutasítja Jézust. Stb. Tehát, hogy látunk ilyen példát, ahogyan Jézus ezt nem csak egyszer mondta itt ebben a példában, hogy figyelj, hogyha a legkisebbek közül te valamit jót teszel, az olyan, mintha velem tennél. Vagy ha befogadod, olyan, mintha engem fogadnál be. És utána van egy ilyen, kicsit ilyen komolyabb kijelentése utána, persze Jézusnak minden kijelentése komoly, nem azért mondom, hogy aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, ugye mi jobb annak? Malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mérvesik. Ugye tudva levő, hogy a malomkő sűrűség az nem ritkább, mint a tengeré, tehát a víznek, tehát hogy valószínűleg a malomkő az le fog süllyedni, és hogyha rá van kötve az ember, akkor lehet Houdini, vagy hogy hívják azt az embert, aki szabadul mindenhonnan, de az akkor ott lesz lent a tenger alján. Miért is jobb neki? Egyébként, hogyha ezt lefordítanánk, az itt megbotránkoztat szót, akkor hozhatnék olyat, hogy a görög tralala szó, igen, tehát a megbotránkoztatnak fordított azt jelenti, hogy csapdába ejteni, azaz megbotránkoztatni, átvitt értelemben vagy bűnre, hitelhagyásra, vagy rossz kedvre csábítani. Ez a Strong konkordancia szerint, és van egy olyan biblia fordítás is, hogy Amplified Biblia, biztosan ismeritek, és azt mondja, a Classicus Edition fordítás az azt mondaná, hogyha lefordítanánk magyarra, hogy aki azonban, tehát ez a vers, ez a hatos, hogy aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, tralala, mit csináljon, ezt az Amplified úgy fordítaná le, hogy aki azonban egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, elismerik és ragaszkodnak hozzám, egy valakit és megbotlásra, bűnre késztetsz, vagyis elcsábítod, vagy akadályozod a helyes magatartásban, vagy gondolkodásban, annak jobb lenne, ha célszerűbb, hasznosabb lenne, előnyösebb lenne, hogyha ezt csinálnád. Hát előnyösebb kinek a szemszögéből, de hogy ha... Oké. És hogy arra rátérjek, arra a kis beékelődött kis történetre rátérjek, tudjátok, az ördögűzős történetre, mégpedig arra, amikor is a a Márkban is, meg a Lukácsban is, ugye, hogy egy ember ugye követi őt, és hogy ugye Jézus nevében üldöz ördögöket, űz ki ördögöket, de ugye nem követi Jézust. A tanítványok azt mondja, hogy nem követ minket, vagy nem követ téged velünk együtt. Na tehát azt mondja, hogy a Márk ugye az ördög kiűzésének ezt az esetét a kisgyermekekről szóló illusztrációja és az egyik ilyen kisgyermek megsértéséről szóló kijelentés közé jegyezte föl, míg Máté ugye kihagyta ebből. Márk meg Lukács beszél róla. De azt mondja, hogy ahogy Márk ezt az esetet a szövegkörnyezetbe beleilleszti, tágabb értelmet ad Jézus azon kijelentésének, hogy megsérti-e kicsinyek egyikét. Mit jelent az, hogy megsérteni a kicsinyek egyikét? Ugye az, hogy megbotránkoztatni, ugye láttuk ennek hogyan szólna a fordítása. De amikor beszélnek arról, hogy hát figyelj, semmiképp se bánsd meg, semmiképp se sértsd meg, senkit se sértsél meg, ugye? És akkor ugye kétségtelenül magában foglalja azt a kisgyermeket, akit a mondani valójának kifejtésekor használt, de ez egyúttal figyelmeztetés is, hogy ne támadjunk az Úrban bármilyen testvér ellen, mert az a testvér nem a mi módszereink szerint cselekszik. Mint például ugye ez az ember, aki Jézus nevében ördögöt űz, de nem követte a tanítványokat. Ugye a fegyelmezésnek helye van a Krisztus testében, azt látjuk. Látunk erre példákat is, de biztosnak kell lennünk abban, hogy Isten igéjét érvényesítjük, és nem a saját meggyőződésünket. Ez is egyébként tökre rárímel arra, amiről az elején beszéltünk, hogy alázatban ott vagyunk, Isten lelke vezérel minket, és ő az, aki kijelentést ad, és azt mondjuk, amit ő mond. És hogy nem a mi saját igazságunkat, és akkor, hogy oké, a Szentírás nem mondta, hogy ez az ember nem követte Jézust. A tanítványok azt mondták, mit mondanak a tanítványok? Azt mondta az egyik helyen, hogy ez az ember nem követ minket, a másik helyen meg azt mondta, nem követ téged velünk együtt, az meg a Lukácsban. Ez az ember nem úgy követte Jézust, mint a 12 tanítványa, fizikailag nem utazott velük, de követte Jézus tanításait és példáját. Jézus cselekedeteit végezte. Ugye ide felolvashatnám a János 14:12-t, ugye, hogy Jézus cselekedeteit végezte ez az ember. 14:12, az azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Vigyáznunk kell, hogy soha ne alkudozzunk a módszerekről, ugyanannak az ajándéknak az igazság igazgatásának és működtetésének különböző módjai vannak. Tehát úgy értem, hogy ugyanannak az ajándéknak az igazgatásának és működtetésének ugyanazon módjai vannak, bármilyen ítélkezést vagy fegyelmezést a Szentlélek irányítása szerint kell végezni, nem pedig a saját tökéletlen mércénk szerint. Oké, a többi az már a következő rész. Jó, na ez volt az a történet, amit hoztam nektek, így, és ebből is kiemelve azt, hogy az alázat témáját, ugye ismételve azt, hogy az alázat az a hit lépése, amikor is ugye a hit abban, hogy Isten a bíró, és ő adja, tőle származik az előre menetel. Az Isten az, aki ellenáll a kevélyeknek, de kegyelmet ad az alázatosoknak. És hogy Jézus tanít ezáltal is, mint hogyha bejövő telefonhívásom lenne. Mondjuk tárgyaláson vagyok, az jó, oké. És ugye az van, hogy tehát Jézus azt mondja, több kijelentése volt. Az egyik volt, amikor is a kisgyermekre mutatott, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, semmiképp sem mentek be a mennyek országába. Aztán hozott egy olyan példát, hogy aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyek országában. Láttuk egy csomó tanításában ezt hányszor és hogyan hangsúlyozta. És hogy azt is kihangsúlyozta, hogy amit most csak ez jutott eszembe még, hogy persze nem azt mondja, de tulajdonképpen ezt mondja máshol is, hogy amit szeretnétek, hogy veletek tegyetek, ugye azt tegyétek, és hogy ugye itt azt mondja, hogy aki az ilyen kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be. Illetve volt egy példa arra vonatkozóan is, hogy a megbotránkoztatás ügyében, úgy értem, hogy a nyelv, tehát a szánkban lévő nyelvnek igenis hatalma van, és azzal nagyon sok mindent tudunk tenni, áldani és átkozni is, és hogy erre nagyon figyeljünk, hogy teljes összefüggésben úgy értem, hogy függjünk minden tekintetben Jézustól, az ő Szent Szellemétől, az ő Szent Szelleme vezetésében tegyünk, és hogy akkor, amikor ebben járunk, akkor járunk el helyesen. És alázzuk meg magunkat, magunk megalázásában pedig elismerjük, hogy nem mi vagyunk a driverek. Isten az, aki minket elhívott, és a mi értékességünket ő adja meg. Ugye lehetne hozni egy példát az egy Mózesből, amikor is ugye ez a tipikus példa, hogy ugye Mózest megszólták a tesói, hogy elvette a etióp asszonyt, és akkor, hogy biztos, hogy csak Mózes által szólt az Úr, és akkor föllázadtak, és akkor Mózes odaírja, hogy ez a Mózes volt a legalázatosabb a földön, és ezt saját kezűleg Mózes írta le. És akkor, hogyha úgy összeszámolnánk, akkor ilyen 10-15 millió ember biztosan volt, és az egy alázatosság volt Mózestől, hogy azt írta le, amit Isten kijelentett számára ő róla. Nem megyek el az alázat felé, csak hogy olyan szempontból, hogy lehetne erről még sok mindent mondani, de hogy értékesek vagyunk, ahogyan Isten lát minket, úgy lássuk magunkat az ő szemüvegén és az ő szemén keresztül. És az volt bennem még, hogy ha esetleg mondjuk vagy olyan szituációban, hogy ezen egyébként sokat gondolkodtam, vagy hát mostanában többször, nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy ugye kétféle dolog van, hogy megsérthetnek téged többféleképpen, de mondjuk két alapvetően. Az egyik az, amikor a hitedért sértenek meg. Még nem tudom, hogy erre tudnátok-e példát mondani, hogy explicitet, szóval azért sértenek meg, mert én kijelentek, vagy nem is akarsz, hogy kijelentek, hanem helytállok, kiállok valamiért, ami érték, ami Biblia szerinti érték, elítélek valamit, és egy álláspontot képviselő, tényleg, igen, volt már ilyen, most így, hogy mondom, volt ilyen, ugye, hogy megsérthetnek emiatt, és hogyha ezt vesszük, az ilyen szintű sértések irányában az van bennem, hogy, vagy hát azt látom, meg azt hallottam másoktól is, hogy ott állik el, akkor oda tartom a másik orcámat is. Mert hogy a hitem miatt üldöznek. Bár mondom én ezt úgy, hogy Magyarországon élünk 2023-ban, és nem olyan a helyzet, mint hogyha mondjuk, nem tudom én, máshol élnénk, ahol konkrétan az életünkkel fizetnénk azért. De akkor is, ha úgy veszük, akkor üldöznek a hitünket. A másik esetőség meg az, amikor megsértenek minket, hogy nem tudom én, oda jön valaki, és el akarja venni tőled a pénztárcádat. Vagy elédvág a, mondjuk pont az, hogy elédvág, szóval, hogy ugye van az a szituáció, amikor meg ki kell állni magunkért. Tehát, hogy nem az van, hogy lábtörlők vagyunk, és akkor, jó, hát akkor birkák vagytok, és akkor feltöröljük veletek a padlót, hanem, hogy bárányok vagyunk, Isten szemében bárányok vagyunk, és hogy vannak olyan szituációk, amikor viszont ki kell állnunk magunkért, és én ezt tanulom ugyanúgy, hogy mikor van az, amikor oda fordítsam a másik orcámat, és mikor megvan az, amikor viszont álljak ki. És ugye hozták ezt a példát, hogy amikor 2001. szeptember 11-én igazából ott 4 repülőgépről beszéltek. Csak eddig ugye 3, hogy volt? Ugye igen, 3 volt a hírekben, 2 ment be vagy 3, hogy volt? Az volt a lényeg, hogy lehet, hogy 3 gép volt, tehát egyel több volt egyébként a történetben, mint amennyiről a hírek szóltak először. Ugye 2-be ment a két toronyba, a harmadikat viszont eltérítették ugyanak a Pentagonba is belement, nem? Na, akkor, úgy van, akkor 4 gép volt, mert hogy a Fehérház lett volna a 4. Viszont annak a gépnek az utasai felismerték, hogy na figyelj, ez nem fog menni itt a terrorista felé, hogy egy kis bicskát szorongató emberk előtt föltesszük a kezünket, hanem ha az életük árán is, de ellene álltak tulajdonképpen, és akkor lezuhant az a gép, de és meghaltak azok, akik azon a gépen voltak, de ennek a mondani valója inkább a lényege az volt, hogy kiálltak és nem hagyták, ellene álltak. És szóval nem... Na, oké. Akkor az volt bennem, hogyha esetleg vagytok olyan helyzetben most, hogy ti is vaciláltok ezen, igen, lelőhetjük, köszönjük, leállíthatjuk a felvételt.